Ott hagytuk abba, Efezusiakhoz írt levél első fejezetének utolsó verse volt, utolsó kettő, az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ez a vers hozhatja azt a katarzist, amiről beszéltünk. Mert az azt megelőző sorok arról beszélnek, hogy mi vagyunk az ő teste. Te vagy Jézus Krisztus teste. És Jézus Krisztus a testben a fő. Ő tette fővé az egyházban Isten, oké? Okay? Tehát mi egy szervezet vagyunk. Szervezet úgy, mint egy cég. Szervezet úgy, mint egy biológiai test. Minden tagnak megvan a maga különlegessége, a maga pótolhatatlan szerepe, a maga megismételhetetlen fontossága ezen keresztül. Ó, hát a szívnek nincs olyan nagy jelentősége, mondja a kéz. Mit csinál a szív? Nem is láttam még soha. Az is valaki? Vedd el a szívet, és a test nem csinál már soha többet semmit. Minden résznek megvan a maga jelentősége. A kislábújnak, ugyanúgy, mint a csuklónak, ugyanúgy, mint a hajamnak. Oké? Okay? Minden résznek megvan a maga jelentősége. És Isten teljességét mi adjuk. Oké? Okay. Isten van mindenek fölött, ő mindennek az ura, az ő lábai alá lett vetve minden. Ez azt jelenti, hogy mi az ő testeként birtokoljuk azt a hatalmat, azt a tekintélyt, ami az övé, nekünk is minden a lábunk alatt van, és mi vagyunk Isten teljessége. Ami nem azt jelenti, hogy Isten nélkülünk nem lenne teljes, hanem azt, hogy velünk fejezi ki magát teljesen. Akarod tudni, hogy ki vagyok? Nézd meg a családomat. Ne csak engem, akkor nem tudod, hogy ki vagyok. Akkor csak egy részemet látod, egy formáját annak, aki vagyok. Nézd meg a családomat. Nézd meg az embereket, akik körülöttem vannak. Nézd meg azokat, akiket követek, és akik engem követnek. És akkor látod, hogy ki vagyok. És ezt mondja Isten, hogy mi vagyunk az ő teljessége. Mi vagyunk a teljessége annak, aki teljessé tesz, figyelj, mindent mindenekben. Ha visszahallgatod az eddigi alkalmakat az Efezusiakhoz írt levél első fejezetéről, akkor tudod, hogy monumentális dolgokról beszéltünk. Ez első fejezet egy világkép átformáló üzenet. És ugyanígy van lezárva. Ahogy kezdte, úgy is zárja le. Egy monumentális, teljes biztonsággal, egy teljes lezárással. Mi vagyunk Krisztus teste, ő a fejünk, őt mindenek fölé emelte, ezzel nekünk is mindent a lábunk alá vetett, mi, ő benne vagyunk, vele annyira, hozzá annyira közel, vele annyira egy síkon, amennyire csak lehetséges, és ő mind emellett így bezárja a kört azzal, hogy teljessé tesz mindent mindenekben. Teljessé. A dolog le van zárva. Az a gondolat, hogy elvesztem, az a gondolat, hogy baj van, az a gondolat, hogy visszacsinálhatatlanul elrontottam, az a gondolat, hogy elsodródom, az a gondolat, hogy nem vagyok biztonságban, elfogadhatatlan egy egészséges, kegyelmen alapuló bibliai világképben. Igen, a nem hívő ember elveszett. Igen, ha nem tér meg, ha nem kerül ugyanarra a helyre, ahol te vagy, akkor visszafordíthatatlanul elveszett. És azért mondom, hogy visszafordíthatatlanul, mert ha ezt az egyetlen egy utat elutasítja, nincs semmilyen más mód, ahogy szabadulhatna attól a végső zuhanástól, ami felé tart. A valóság itt történik. A valóság igazából a világ végével lekorlátozódik arra, ami Krisztusban van. Mert ő rajta kívül nincsen semmi, és meg is szűnik létezni. Oké? A valóság úgy, ahogy mi ismerjük, csak egy hazug látszat. Csak egy átmeneti kor, egy átmeneti világ, ami arra való, hogy minket felkészítsen az eredeti valóságra, a jövőnkre, ahol az örökké valóságot tölteni fogjuk. És minden, ami ezen kívül van, az egek, a föld, recsegve, ropogva felbomlik, és semmi nem marad meg, kivéve az emberek. Egy örök biztonságban, vagy egy örök zuhanásban, egy örök elveszettségben. És talán ahhoz, hogy ez a katarzis, amiről beszéltem, könnyebben jöjjön, érdemes kockáztatnod a gondolkodásodban. Nem tudom, emlékszel-e még arra az érzésre, amikor tudtad, hogy el vagy veszve? Nem tudom, hogy volt-e valaha az életedben olyan idő, amikor tisztában voltál vele, hogy el vagy veszve? Hogy visszacsinálhatatlanul, végtelenül pusztító és reális és valóságos módon el vagy veszve. Ha nem volt ilyen az életedben, akkor légy merész, és gondold át, idézd elő ezt a válságot most, gondolkodj ezen. És ez most nem egy építő elmélkedés, ez egy rettentő elmélkedés. De értsd meg, hogy az az ember, aki nincs tisztában az elveszettségével, az nincs tisztában azzal sem, hogy milyen értéket kapott. Az evangélium, Jézus Krisztus, ez az üzenet nem jelent semmit annak az embernek, aki egy hamis biztonság, egy felszínes biztonság álmában éli az életét. A megmentő csak akkor válik igazán jelentőssé, amikor tisztában vagy vele, hogy szükséged van megmentésre. És most nem ideológ, nem egy ilyen elméleti dologról beszélek meg. Ja, jó, hát el tudom fogadni, hogy jogi értelemben bűnös vagyok, és hogyha lenne egy nagy tárgyalás, akkor engem elítélnének. És persze értem, hogy az életnek egyszer vége lesz, és aztán utána lennie kell valaminek, és persze én most, hogyha elfogadom Jézust, akkor jó lesz, ha nem fogadom el, nem lesz jó. Jó, jó, én ezt elfogadom, rendben, akkor elfogadom Jézust, legyen, keresztény leszek. Klassz, oké. Csináltam már egy nagyobb hülyeséget is, úgyhogy... Nem tudom, érted-e, hogy ezt pont a hajadra kenheted? Persze, ez is elég, oké? Tehát lehet, hogy ezzel is megtértél. Szuper, örök életed van. Tényleg, majd amikor oda kerülsz, akkor pont ezt fogod kapni. De én arról beszélek, hogy van-e egy olyan... Látsz-e egy olyan valóságot, ami előtt megolvad a szíved? Ami előtt a térded megrodjan? Ami előtt, amit látva megrettensz, és amit látva hálával, és örömmel, és teljes odaadással fogadod el a szeretetet, és könnyek gyűlnek a szemedbe, és valami olyannak vagy a kellős közepén, ami egyszerűen uralja az életedet. Engeded-e, hogy ez ilyen nagy legyen? És én emlékszem arra az időre, amikor el voltam veszve. Nekem ez évekig tartott. Én akkor úgy fogalmaztam, hogy elevenen megrohadt a lelkem. Éreztem, ahogy szépen elpusztulok. Jártam, keltem, próbáltam valami örömet találni, és csak egyszerűen éreztem, ahogy ez volt az érzésem, hogy belülről rohadok, és már nem sokáig fogok élni, mert már nincs sok az, ami még elrohadhatna. El vagyok veszve, zuhanok, nem tudom, hogy hova tartok, hogy honnan jövök, hogy mi az élet értelme és célja, egyedül vagyok, és hogyha van körülöttem valaki, az csak árt. És aki segíteni akar, ugyanott van, ahol én vagyok, és semmivel sem tud többet tenni, értem, mint amit magáért, és magáért se tud tenni semmit. Úgy értem, szabad esés, mint amikor így durván kilöknek valahonnan, és kapaszkodsz még, de már csak zuhansz. És ahogy pöröksz lefelé zuhanva, újra meg újra megpillantod azt a mélységet, aminek a végén egy durva becsapódás vár. És ez volt az életélményem. Engedd, hogy ezt lásd. Mert ebben az élményben az a kéz, amely utánad nyúl, és megfog, és egy biztos alapra állít, és soha nem enged el, amely azonnal bizonyítja, hogy minden hatalma és ereje megvan ahhoz, hogy azt az életet, amit eddig nélküle próbáltál élni reménytelenül, tényleg élhesd vele, egész más fénybe kerül. Egész más súlya lesz. Egyszer írtam egy ilyen kis elmélkedést, azt a címet adtam neki, hogy a minden és semmi határán. Ez olyan semmit mondó lehet, ha csak nem érted a szavak igazi lényegét, hogy tényleg az ember tényleg a minden és a semmi határán éli az életét. Jobbra a semmi vár rám, a zuhanás, balra a teljes, lezárt, végleges biztonság. ahol Isten teljessé tesz mindent mindenekben. A te elmebeli választásod dönti el, hogy milyen életet élsz. Úgyhogy innen folytatjuk. Titeket is, második első vers, életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Oké. Nem kevesebbet állít, mint hogy halottak voltunk. És egyébként nagyon érdekes, hogyha beszélsz egy modern emberrel, aki különféle filozófiákat követ, és egyfajta intellektuális kíváncsisággal él, és mindenbe belekóstol, többnyire nagyon nehéz azt mondanod neki, hogy bűnös, nagyon nehéz ebben egyetértést jutnotok. Nem is, ő nem jelent neki semmit. Nem is érti ezt a fogalmat. Mindössze annyit ért benne, hogy valami, ami jó, az tiltja valaki valamiért, amit én nem értek. És semmi jelentősége nincs. De ha azt mondod neki, hogy halott vagy, hogy egy ürességben élsz, azt érteni fogja. Nagyon-nagyon valóságos ez a vers. Halottak voltunk a vétkeinkben. El voltunk választva Istentől, ezt jelenti a halál, és ebben az elválasztottságban csak léteztünk, de nem éltünk. Mind azok a szükségek, amik a lelkünkben betöltöttségre vágynak, betöltöttséget követelnek, nem voltak betöltve. Pótmegoldásokkal tömtük be a lyukat, pótmegoldásokkal helyettesítettük az eredetit, vagy tagadtuk magát a szükséget. Mindenképpen ürességben, mindenképpen elválasztottságban éltünk. Mint amikor éhes vagy, és ott van a kaja, de egy üvegfalla miatt nem érheted el. Tudsz róla, hogy éhes vagy, tudsz róla, hogy van valami, amit meg lehetne enni, de sose érheted el. Mint amikor szeretetre vágysz, és ott van a szerelmed, de nem tudod megülelni, mert egy üvegfal elválaszt téged. Ott van az illúzió, ott van az átmeneti remény abban, hogy történt valami, ami megelégíthet, de aztán nem történik semmi. Üresség, halál, amiben élünk. És azt mondja, hogy alapvetően a vétkeink és a bűneink, a céltévesztésünk miatt éltünk ebben. És persze az ember alapvető bűne egy vele született. Oké, Ádámtól örököljük. Egy régi bűnös természettel születünk, amely folyamatosan bűnt követ el, és van egy öröklött bűnünk, tárgyszerűen már lejegyezve, Ádámtól örökölve a számlánkon. Így kezdjük. Úgyhogy azonnal halottan születünk, és az egész életünk arról szól, hogy életet keresünk. Viszont van egy világ, amelynek az életmódja ebben a halálban gyökerezzik, amelynek az életmódja ezt a halált tartja fenn. Ennek a világnak, és itt a kozmoszról beszél a Biblia, arról a rendről, rendszerről, amelynek van egy vezetője, van egy feje, és ezek szerint van egy motivációja, van egy célja, van egy rendje. Ezt hívjuk világnak, kozmosz. Az a világrend, az a teljes, nem is tudom, definíció, amit ez jelent a maga céljaival, motivációival, értékrendjével, elveivel, szabályaival, irányultságával. Ez az, amiben születtünk, felnövünk, ez az, amiben élnünk kell. A világ, ahol a siker a legfontosabb, ahol önmagad istene vagy, és ahol a gyors, könnyű kényelem a cél, ahol nincs erkölcs, csak statisztikai etika, nincs szeretet, csak kölcsönös, hogy fogalmazzák a szientológusok? Cserearányok vannak, oké? Cserearányok. Szeretet egyenlő cserearány. Király. Oké, ez a világ. Érzékiség van, amit a szemed megpillant és megkívánhatod, az az, amiért érdemes élni. Oké, egy szép új autó, egy szép új nő, egy szép új pasi, oké, egy szép új ház, egy csomó minden, ami csak arról szól, hogy a felszínesen az érzékeinket motiválja, serkenti, és ez visz minket az életben. Egy olyan életmódba, ami halálban van, és a halálban is marad. Reménytelenül, üvegfalban, pótmegoldásokkal és tagadással látszólag megoldva a legmélyebb és legalapvetőbb szükségeinket. És ezt kell, hogy értsétek, hogy amíg ezek a legmélyebb és legalapvetőbb szükségek nincsenek valóságosan betöltve, addig nem élsz. És ez a másik hazugsága az ördögnek. Ugye az ördög azt próbálja mondani, hogy Isten a kereszténységgel egy olyan életmódra bátorít, amely önnek tartóztatással van teli. Benne is van a szellem gyümölcseiben. Ott van a hatodik, vagy a hetedik. Az utolsó, ugye, a fő ponton ott van önmegtartóztatás. Szedjétek össze magatokat, mit vágyakoztok itt szeretetre, az élet értelmére, erkölcsiségre, állandóságra. Köst fel a gatyádat, szedd össze magad, legyél jó keresztény, élj önmegtartóztatásban. Szépen jön egy csuhát fölvenni, kis kendelkötelet a derekadra, és egy jó hideg kis kolostorban slatyogsz le föl, ahol a szobádban örül, hogy van 10 fok télen. Pluszban. Az igazi önmegtartóztatásban élők, azok a mínusz 10-et is bírják. Oké, ez a te bajod, hogy vágyakozol. Á, nem, én azt hiszem, hogy a Biblia nem ezt írja. A Biblia azt írja, hogy az ember egy csillapíthatatlan szomjúsággal él, és ha jól emlékszem, Jézus János 7:20-valamennyiben azt mondta, a nagy ünnep utolsó napján, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik szomjasztok. Nem azt mondta, hogy üdös kölkök, hagyjátok már abba ezt a nyavajgást a pia után állandóan. Önmegtartóztatás. Bírni kell a jó kereszténynek. Nem ezt mondta, nem. Azt mondta, hogy jöjjetek mind én hozzám, akik szomjasztok, és én adok nektek olyan vizet, ami után többet nem szomjasztok meg. Most kicsit szabadon összerakom János 4-jel. Oké? Élő vizeknek forrásai fognak belőletek előbuzogni. Én adok nektek inni úgy, hogy olyan bőségetek lesz, hogy belőletek is áradni fog. Oké? Ő nem azt mondta, hogy ne így áll, hanem azt mondta, hogy vigyázz arra, hogy mit iszol. Jeremiás, azt hiszem, 2-ben van ez, hogy Isten haragszik a népére, mert a népe elhagyta őt, és kutakat ásott magának. Repedezett falu kutakat, amelyek nem tudják megtartani a vizet. A mi bajunk nem az, hogy szomjasak vagyunk, hanem az, hogy máshonnan iszunk. Máshonnan, mint ahonnan kellene. Igen, és jogos a vágyad, állandóság, biztonság, szeretet, erkölcs, szépség, és sorolhatnánk a nélkülözhetetlen szellemi szükségeinket itt iránt. Ezeket Istennek be kell töltenie, muszáj, ezért kell őhozzá mennünk minden nap. Ezért volt annak a képe a pusztai vándorlás során, hogy egy sivatagban nyomult a népével Isten 40 éven keresztül. Hát milyen eszement gondolat. Hát ha én szeretem a népemet, akkor nem a pusztába viszem, hanem Kánaánba. Hát ő is oda akarta őket vinni, csak a népe nem hitte el, mindegy, jött a puszta, és a pusztában voltak 40 évig, ahol se kaja, se pia. Na, szuper. És ez egy kép. Öregem, te is a pusztában élsz. És ha azt hiszed, hogy a homok, amit minden reggel összegyűjtöttél, az jó kis kaja lesz, és azt gondolod, hogy a, nem is tudom, vízteremtő projekted egy nap sikerrel fog járni, akkor naív vagy. Viszont a pusztában az emberek nem haltak éhen, és nem szomjaztak. Mert minden reggel manna hullott az égből. De a mannát nem lehetett elrakni másnapra, és hogyha többet gyűjtöttél, mint amennyi kellett, megkukacosodott. Minden nap kellett gyűjtögetni a mannát, és minden napra megvolt a maga mennyiségű eledel, amit tökéletesen megelégített. Ez egy kép arról, hogy nekem minden nap mennem kell Istenhez, és be kell töltenem a szükségeimet. Minden nap be kell ismernem, hogy szomjas vagyok, reménytelenül és menthetetlenül. Csak te tudsz megelégíteni engem, Istenem. ha van reményed arra, hogy valahol máshol jól tudsz lakni, akkor bizony abba a kategóriába tartozol te is, mint ahogy sokan, hogy kutakat ássuk magunknak, pótmegoldásokat keresünk. És aztán, ha ettél, és itt áll, áshatsz-e kutat? Persze, csak azt már nem azért fogod ásni, hogy te abból élj, hanem hogy a marhákat megitasd belőle. Vagy mit tudom én, mit csinálj. Tehát, hogy nem a többi emberre gondoltam. Hogy értem, jószágra, jószágról beszélek. És csak hogy értsd, hogy ez nem bezártságod és lemondást jelent, hanem azt jelenti, hogy rácsatlakozol egy ilyen hiperenergiaforrásra ahhoz, hogy igazán tudj végre tenni valamit. Mózes ráütött a sziklára, ja nem, egyszer rá kellett ütni, aztán csak szólnia kellett a sziklának. A sziklának, és víz fakad belőle. De nekünk el kell ismernünk a szomjúságunkat, és egy természet feletti forrásból kell innunk. Ez a világ vétekben és bűnben él. Céltévesztésben. Ez a világ alapvetően azzal téved, hogy hamis módon akar téged boldoggá tenni. Nem tudom, kiszúrtad-e, hogy a világ nem azt mondja, hogy dögölj meg, hanem azt mondja, hogy légy boldog. Gyere hozzám, boldoggá teszlek. Itt mutatom mindazt, amit meg kell szerezned ahhoz, hogy boldog lehess. Nem tudom, kiszúrtátok-e, hogy a világ gonoszsága nem rosszasággal gonosz igazán, hanem jósággal, hamis jósággal. Azzal, hogy rávesz, hogy kutakat áss magadnak. Úgyhogy, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ez beszél arról a szellemi háborúról, amit Gyuri tanított nekünk az előbb. Oké, így fogalmaz, azt mondja, a levegő birodalmának fejedelméhez. A levegő birodalmának, van egy birodalom körülöttünk, a levegő birodalma, a légkör, az a terület, amely a földet veszi körül, ez nem egy nagy terület, tudjátok, azt hiszem milyen, 10 kilométer? Magas. Oké? És ez a földet körülvevő kis burok, ez a levegő. A levegő ég. Ez egy olyan terület, ami egy birodalom, és aminek van egy feje. És ez nem más, mint Lucifer, aki egykor Isten legmagasabb rangú angyala volt. Bejárása volt Isten jelenlétébe. Része volt a tanács végzésében Istennek. Ezékiel 28 és Ézsaiás 14 szerint. Aki fellázadt Isten ellen, ítélet alá került, és belett börtönözve ide, a légkörbe. És ez az ő birodalma. Isten elismeri, hogy az ő birodalma. Jézus, amikor az ördög kísértette azzal, hogy neki adja az egész világot, annak minden királyságát, hatalmát, ha leborul előtte is imádja, nem azt mondta, hogy bolond vagy te, ez sosem, nem is a tiéd, ez enyém, hogy tudnád nekem adni, hanem azt mondta, hogy nem fogok leborulni előtted. Tudom, hogy a tiéd, és tudom, hogy nekem adhatnád. De nem kell. Így nem. És amiért itt egy picit lelassulok, az az, hogy ha nem vagy tisztában azzal, hogy itt van egy birodalom, és van egy lélek, egy szellem, egy irányultság, és ezt értelmezt kétféleképpen. Egyfelől úgy, hogy valódi személyek, szellemek, nem úgy szellemek, hogy kísértetek, hanem olyan humanoid lények, akik a szellemi valóságban léteznek, de nagyon valóságosan. És értelmezd úgy, mint ahogyan a világ is értelmezi a szellemiség szót. Egy ideológia, egy irányultság, egy paradigma, ami általános elfogadottsággal bír, amelynek a törvényei, a, az elvei mélyen beépültek már az életünkbe. Van egy szellem. És ezt a szellemet ezek a személyek motiválják és tartják életben. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan képesek tudósok hinni az evolúció elméletben. Tényleg? Tehát úgy értem, most ezt nem ilyen lekezelően és nagyképűen mondom, hanem az evolúció elmélet egy tarthatatlan paradigma. Egy olyan általános elfogadottsággal bíró elképzelés, amely a józan ész próbáját egyáltalán nem állja ki. Tehát, hogyha egy értelmesen gondolkodó ember nekiáll alternatív lehetőségeket keresni arra, hogy hogyan keletkezhetett a világ, az evolúció elmélet mellett 3-5 percnél tovább nem áll meg, mert ahogy elfként, lehetőségként fölveti, azonnal megbukik a természeti törvényeken. Nem tudom, hogy érted-e? Tűnődök rajta, hogy hogyan voltak képesek nagyon nagy IQ-val, komoly intelligenciával bíró, valóban okos emberek évtizedeken keresztül a vérüket adni egy nyilvánvaló ostobaságért. Ezen te nem gondolkoztál még? De tudom, hogy gondolkoztál rajta, ezért hittél az evolúció elméletben. Mert te azt mondtad, hogy én nem vagyok olyan okos, hogy értsem, hogy ez mitől működik, de hát ha ennyi okos ember hisz benne, akkor igaz kell, hogy legyen, igaz? Azt hiszem ez az evolúció elmélet legfőbb érve. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy van egy birodalom, amiben szellemek aktívan tevékenykednek azért, hogy az ő szellemiségüket életben tartsák. Démoni kivetítések. Figyelj, a démonokból sok van. Azt gondolom, hogy közel annyian lehetnek, mint talán emberek a Földön. Tehát lehet, hogy minden emberre jut egy démon. Egy hiper, és most ezt nem, oké, nem tudom, ez most csak. De amilyen nagy erejük van, oké, hogy egy démon, illetve egy angyal megölt 130 ezer embert egy nap alatt, azt hiszem. Egy éjszaka alatt. Azért az tud valamit, nem? Tehát lehet, hogy ha 130 ezeret megöl, akkor mondjuk 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot kordában tud tartani, ha rá van bízva. Oké, képzelj el egy hiper intelligens lény által megszervezett birodalmat. Többszintű vezetői rend, különféle feladatokra szakosodott, 500-as IQ-val rendelkező, olyan hatalommal bíró lények, akik megölhetnének 130 ezer embert egy éjszaka alatt egyedül. Az ő általuk létrehozott hadsereg, szervezet, CIA, KGB, Mossad keveréke, szívbeli mély egyetértéssel és motivációval rátelepszik erre a világra. És csinál valamit, amit te nem is értesz, hogy miért fontos. Mert te ebben a porvilágban élsz, és arra hajtasz, hogy meglegyen az új házad. És el sem tudod képzelni, hogy mi lehet a motivációja egy 500-as IQ-val rendelkező félistennek arra, hogy az egész napját mellette töltse, és a te gondolataidat manipulálja. Miért? Ki vagyok én? Én egy senki vagyok. A te nézőpontodból, de az ő oldaláról világosan látszik, hogy mi fontos és mi nem. Hogy mik a nagy dolgok és mik nem. És ők arra szánják az életüket, hogy a te agyadat manipulálják. Oké? Mert ők tudják, hogy mit jelent. Mit jelent ez te, mit jelentenek az imáid, mit jelent egy nem hívő ember, aki esetleg megtér, mit jelent minden, ami fontos. Ők létrehoztak egy szellemiséget, ami arra való, hogy a te agyadat egy intellektuális börtönben tartsa. Hogy te ne lásd azt, amit ők látnak. Hogy te ne az alapján hozd meg a döntéseidet, ami alapján ők hozzák a sajátjaikat. Oké? Egy börtön. Világ. Így hívják. Világ. És nem tudom, láttátok-e a filmet? Hányan láttátok a Matrixot? Oké? Hányan értettétek a Matrixot? Hányan hiszitek azt, hogy értettétek? Oké? A Matrixnak az alapvető üzenete démoni, tehát egy abszolút okkult film, viszont azzal zseniális, hogy rengeteg olyan mély igazságot leplez le, ami egyszer megérinti az embert. Mert a szívünk legmélyén tudjuk, hogy ez igaz. Oké, okay, itt van a kép. Oké, okay, itt van a kép. Ugye? A valós világ az a mennyország, az a szellemi valóság. A Matrix a teremtett világ. A teremtett világban vannak az emberek lelkei, és vannak a gépek lelkei, a szoftverek, az ügynökök. Oké? Okay? Ők a démonok. És az egész démoni világ azért hozta létre ezt a látszatvalóságot, hogy az embereket börtönben tartsa. Egy illúzióban tartsa őket, ahol azt teszik, ami az ő céljuk és érdekük. Oké, okay, de az eredeti világból, a szellemi világból nem csak ők cselekszenek és tevékenykednek, hanem Isten is embereken keresztül. Neo és hogy hívják? Morpheus, és mentik meg az embereket. Világosságot hoznak nekik. A végső hazugság a filmben az, hogy a filmben az ember önmagát váltja meg. Neo csak egy ő közülük, aki az utat mutatja nekik, de nem ő maga az út. Nem tudom, értitek-e a különbséget? Az eredetiben Jézus nem egy mi közülünk, hanem ő Isten, és ő maga az út. És nem mi magunkat váltjuk meg, hanem ő vált meg minket. És a Matrix tényleg engedelmeskedik, de nem nekünk, hanem csak neki, és hogyha mi vele vagyunk, akkor rajta keresztül nekünk is, ha ő úgy akarja. Vízen járni nem nehéz, neki. Nekem lehetetlen. De nekem is lehetséges, ha ő akarja és megengedi. Nem tudom, értitek-e? A Matrixban bárki járhatott vízen, akinek elég nagy volt a hite. Igaz? Jó, mindegy. Tehát ezért hazudik a film. És sok apróságban is. De az összkép az igaz. Ezt a valóságot egy nap ki fogják húzni a konnektorból is, mint amikor egy számítógépet egyszerűen deletelsz, és letörlöd a Winchestert, úgy az egész teremtett valóság a maga minden virtuális realitásával eltűnik, megszűnik létezni, és ott vagy az eredeti valóságban, a természet felettiben. Oké, okay, értitek? Úgyhogy, amikor Isten azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot, akkor nem egy egyszerű feladatot ad nekünk. Nem tudom, hogy érted-e, hogy a világ az nem egy passzív dolog, ami hagy téged csak úgy elsétálni. Mostantól nem szeretlek. Ja, bocs, akkor békén hagyunk. Nem. Itt van egy nagyon intenzív, és van egy nagyon, nagyon követelő, és nagyon intelligens, behúzó ereje, ami miatt gondolatok, amiket nem akarsz többet gondolni, újra meg újra visszajönne. Én ezt ma világosan láttam, hogy nem igaz, és ez így van, és mostantól ezt soha többet nem fogom gondolni. És persze mondhatod azt, hogy az elmebeli szokásaid miatt gondolod őket egy ideig mégiscsak újra, de volt-e már veled olyan, hogy volt olyan gondolatod, ami borzasztóan fájt, ami gyötört, amiben nem hittél, tehát nem volt igaz, tudtad, hogy nem igaz, és amikor értelmesen átgondoltad, minden részed azt mondta, hogy nem igaz, de érzelmileg és a maga fájdalmával újra meg újra visszajött, és nem is tudtad elkergetni. És hetekig, hónapokig gyötört, és majdnem kinyírt. Volt-e már veled ilyen? Hát, oké. Okay. Démoni kivetítése. Az a gondolat nem tőled jön, hanem Gyuri, elszúrtad az életedet. Ja, nem. Nem. Elszúrtam az életemet. Mekkora marha vagyok. Elszúrtam. Elpazaroltam az életemet. Megnősültem. Micsoda marha vagyok. Bocsánat. De mondjuk, ez egy olyan kivetítés, amit valószínűleg hallottál és fogsz hallani. A házasság egy olyan intézmény, amit az ördög gyűlöl. És hogyha valamit meg akar támadni, akkor azt biztosan meg akarja támadni. Úgyhogy, és a gondolat nem hagy el. És nem, dehogy is szúrtam el az életemet azzal, hogy megházasodtam. Mert pontosan tudom, hogy mit csináltam. Hálás vagyok, és csak jön a gondolat, és jön az érzés, és érzed a gyomrodban, és jönnek hozzá a képek, és ez nem te vagy. Egy külső befolyás. És az igazi démoni stratégia, és itt fogom abba hagyni, az nem ilyen módon nyíltan támadó, hanem az igazi intelligens démoni stratégia a legerősebb pontodon, ahol igazából a leggyengébb vagy, támad meg téged olyan finoman, hogy észre sem veszed. A támadás javaslatként, egy apró pici eltérésként jelenik meg, és ad magának 5-10 évet arra, hogy eljusson arra a pontra, honnan már nincs visszafordulás. Olyan pici erővel, olyan gyengéden terelget egy irányba, hogy észre sem veszed, hogy terelgetve voltál. Erődítményeket épít ki, ott pihenni hagy. Aztán onnan visz tovább, megint kiépít egy területet, ahol pihenni hagy, és onnan visz tovább. És van egy hosszú távú stratégiája, amivel aztán egy nap elkap, és vége. Hogy történik meg, hogy lelkipásztorok, akik 10-15 éve a gyülekezetért élnek, egyszer csak elhagyják a családjukat, és megpattannak egy 20 éves bigével? Hogy történik meg, hogy valaki, aki tényleg mindent Istennek köszönhet, nem is tudom. Tehát olyan hülyességeket csinál, amit... Oké? Okay? Én sose csinálnék, de... De én is megcsinálnám. És ez az egyetlen reményem arra, hogy biztonságban legyek ezektől a stratégiáktól, hogy tisztában vagyok vele, hogy becsapható vagyok. Tisztában vagyok vele, hogy egy olyan ellenséggel van dolgom, akivel, hogyha egyedül nézek szembe, nincs esélyem. És ezért minden nap úgy megyek Istenhez, hogy kutasd át a szívemet. Vizsgálj meg engem, és vezess engem az örökkévalóság útján. Engem eltolnak, elterelnek innen. Hozz vissza engem minden nap. Engem megtámadnak minden nap, hozz vissza minden nap. És újra meg újra a kereszthez megyek, ahol minden dolgot, amihez hozzákötöttem magam, mert ott vagyok a leggyengébb, ahol hozzákötöm magam valamihez, ahol ezeket a kötelékeket minden nap újra meg újra elvágom a keresztnél, azaz elveszítem azt, amihez ragaszkodtam. Elveszítem a lányomat, elveszítem a feleségemet, elveszítem az üzletemet, elveszítem az ideáimat arról, hogy hogyan szeretnék élni, elveszítem a félelmeimet, hogy az nem történhet meg velem, de igen, megtörténhet. Elveszítek mindent, hogy szabad lehessek arra, hogy kövessem azt a csendes hanghangot, ahol igazi életet találok. Amen? Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy legyél te a mi italunk, adj nekünk élő vizet, és tegyél minket élő vizek forrásává. Életet kell találnunk, innunk kell, mert szomjazó lények vagyunk, de nem akarunk kutakból, nem akarunk hamis forrásokból, és nem is akarjuk tagadni, hogy innunk kell, hanem hozzád akarunk jönni ezzel minden nap. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy esetleg még soha életében nem ivott, hogy még nem is vagy hívő, még nem is tudod, nem is tudtad, hogy hol találhatsz megelégülést, akkor tudd meg, hogy ez Jézus Krisztusnál van, és semmi egyebet nem kell tenned, mint elismerned, hogy eddig tévedtél, hogy vétkeztél, hogy hamis célokkal, hamis forrásokkal éltél, és fogadd el Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat. Fogadd el őt, mint az életed forrását. Csak mondd neki, hogy elfogadlak, Uram. Tudom, hogy bűnös vagyok, és te meghaltál értem. És ez a halál szabaddá tesz engem. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, addig vezess engem. Adj innom minden nap, és adj nekem egy igazán teljes, örömteli, győzedelmes életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Kicsit megint hosszabbra sikerült, de dicsőség Istennek, jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok!